Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Fiatalokról, nem csak fiataloknak, így is összefoglalhatnánk röviden a mostani Halis Podcast témáját. Köszönti Önöket Varga Tünde és
Benke Dániel.
Gyakran halljuk, hogy a mai fiataloknak a digitális eszközök használata már teljesen egyértelmű, úgymond ebben nőnek fel, és emiatt az ő kulturális fogyasztásuk nagy részt áttevődik az online térbe. Hogy ez valóban így van-e, arra is keressük most a választ. Lendvai Kristóf a mostani beszélgető társunk. Talán sokan hallottak rólad, hiszen a filmed nagyon sok díjat nyert, bejárta a sajtót. Egyébként egy most érettségiző diák, Kristóf. Hogy vagy most? Így érettségiben, érettségi után?
Köszönöm szépen, jól vagyok. Az érettségi az megvolt. Én amúgy is az évem nagy részét az mégiscsak a művészetre szántam és áldoztam. Most, hogy egy kicsit, ezért én is érzem, hogy van egy kis fellélegzés ebből a helyzetből, a vírusból, bár én annyit nem tapasztalok belőle, mert én az az ember vagyok, aki tökéletesen megvolt otthon egyedül a könyvekkel, filmekkel, online színházzal. Én ebből annyit nem tapasztaltam, viszont ami körülöttem van, a korosztályomban, a városban, otthon, azt látom. Most az időm nagy részét olyan otthoni dolgok kötötték le, mint színdarab, elemzések, olvasás és minden hasonló. Utoljára februárban forgattam egy felvételi filmet, amit most a tervek szerint lehet, hogy filmszemlékre elvihetjük. Ez egy 3 perces film, amit Tica Andris és Szakonyi Franciska Zalaegerszegről szerepelnek benne.
Miről szól, árulja valamit?
Van egy egysoros Pilinszky vers, az a címe, hogy egy sírkőre, és az az egyetlen sora, hogy túlhevített virágcsokor. Film címe az a túlhevített virágcsokor lett. Ez egy érdekes történet, ami két fiatalról szól, kicsit a gyászról, kicsit a bűntudatról, úgyhogy ilyen témákat boncol 3 percben.
Elég komoly témákat vetítettél előre, hogy miről is fog szólni ez a rövid film, és hát tudjuk, hogy a félúton is azért elég komoly témákat boncolgat. Miből fakad ez, hogy ilyen komoly témákat választasz magadnak és a filmjeidnek?
Az a motivációm emögött, hogy nagyon kell és szükséges nekünk, a fiataloknak is, a felnőtteknek is fontos dolgokról beszélni, és komolyabb dolgokról. Ennek kell egy olyan külsőt adni, ami által könnyen befogadható lesz, könnyen emészthető a fiatalok számára is, bár ilyen téren az a tapasztalat, hogy a fiatalok sokkal érettebben tudnak gondolkozni, mint a felnőttek, és sokkal jobban ki lehet belőlük hozni gondolatokat, mint a komor, nagyon, azt szoktam mondani, idézélben, hogy megkeseredett felnőtt életből jövőknek. Ezeket egyébként rendhagyó irodalom órákon hoztam ki a fiatalokból, a társaimból. Témaválasztás az itt a félutonnál, az útkeresés, válás, kicsit a szerelem, nagyon sok minden megjelenik, minden olyan, amivel mi a mindennapokban tudunk találkozni. Félúton az a felnőtté válásunknak a története. Lórit mutatja be, aki egy 18 éves srác, válni készülnek a szülei, ezért ő elmenekül otthonról. És ez az út, amit határig megtesz, mert egyébként Horvátországba akar jutni a tengerhez, ez alatt gyakorlatilag mondhatjuk, hogy felnő.
És ez a mostani film, ez is egy nagyon nehéz témát boncolgat, és mondhatnám azt, hogy nem csak a fiatalok, ahogy utaltál rá, felnőttek között is egy tabu téma, hiszen a halálról, a gyászról nem illik, vagy már nem szoktunk beszélni, pedig kellene.
Ezen tudatosan nem szoktam gondolkozni, hanem ezek jönnek. Ezek olyan megérzések, amikre idézőjelben egy bölcsember az hallgat. Nem tartom magamat bölcsnek, de ezekre a megérzésekre azért kell hallgatni, mert ez a legjobb út.
Ezek vesznek körül inkább téged? Arra gondolok, hogy problémaként ezek jelennek meg körülötted?
Problémák mindenhol vannak, és mindenhol nagyon sokszínűek. Nem egy önmegvalósítás, akár a félúton, akár a túlhevített virágcsokor. Nem egy önző személyes történet, amit én ki akarok magamból hozni, hanem remélhetőleg valami olyan, ami megszólít másokat.
Említetted, hogy rendhagyó irodalom órákat is tartottál. Tudnál mondani egy-egy példát, hogy hogyan is sikerült egy-egy kortársadat megnyerni, vagy volt-e valami nagyon pozitív ezeken az órákon?
Több mint 500 diáknak tarthattam ilyen órát Szombathelytől Barcsig több megyében, és mondhatni, hogy itt ezeken az órákon éltem igazán hihetetlen jó tapasztalat volt. Ezt egy óriási feladatként fogtam fel, hogy meg kell nyerni ezeket a fiatalokat, beszélgetni kell velük. Én csak egyszerűen azt gondolom, hogy beszélgetni jó. Nem mindenkinek van lehetősége ilyen témákról, hiszen nem is jönnek elő a mindennapokban. És nagyon sok, nagyon jó példát tapasztaltam. Megvan ennek a lélektana vagy filozófiája, hogy mik állnak ennek a hátterében, és én alkalmazok olyan módszereket, amivel több vagy jobb gondolatot ki lehet hozni belőlük. Például azokból a bizonyos fiúkból, akik úgy beülnek a leghátsó padba, hogy majd ott szórakoznak, de én ezt persze nem hagyom, mert azért elvárásaim vannak, és a végén ők azok, akik a legmélyebb gondolatokat kihozzák magukból. Aztán olyan is van, amikor a gyászról beszélünk, a halálról, és sajnos valaki elsírja magát. Szerencsére tényleg nagyon sok példa van erre, hogy amit csináltam, csinálok, az jó volt, az működött, és mondjuk nagyon aranyosan odajöttek hozzám a végén, hogy most én lettem az új példakép.
Most ugye mondtad, a legújabb filmet címe is egy Pilinszky, egy soros vers. Mit gondolsz, hogyha nem egy film miatt, vagy egy film kapcsán leszel népszerű, és mondjuk így eljutsz ilyen rendhagyó irodalomórákra, hanem egyszerűen csak bemész, és Pilinszkyről akarsz beszélgetni, akkor is találsz ilyen hallgatókra és követőkre a saját korosztályodból?
Azt hiszem, hogy a válasz igen. Kultúra, a művészet, vagy hogyha már könyvtárban vagyunk, akkor azt is mondhatnám, hogy a könyv az egy alappillérünk mindenkinek. Fiataloknak, időseknek, öregeknek, mindenkinek. Ahogy mondjuk a filozófia is. Hogyha mondjuk nem a film lenne, vagy nem a színház nekem, akkor filozófiával, vagy irodalommal, költészettel is szerintem tudnék valamit kezdeni, segíteni megtalálni a velem egykorúaknak, vagy a fiatalabbaknak párhuzamot mondjuk a költők és a mi életünk között. Hogyha eltekintünk attól a vászontól, attól a lepeltől, ami Pilinszkyn van, és mondjuk nehezen befogadhatónak tűnik, akkor legbelül valami olyat találunk, ami eszenciálisan mindenkiben benne van, a fiatalokban is, bennem is, bennetek is.
Ennek az eszköze lehet akár egy film.
Igen, ez egy konkrét eszköze lehet, egy egészen konkrét, ahol a filmet kifejezetten egy bizonyos korosztálynak szántam, vagy egy bizonyos gondolattal, céllal.
Mit gondolsz, milyen napjainkban a te generációnak, vagy a fiatalabb generációknak a kulturális fogyasztás, hogy látod te belülről?
Erre bizonyos emberek egyből azt szokták mondani, hogy nem fogyasztunk kultúrát, nem vagyunk nyitottak erre. Ez természetesen nem így van. Olyan világban élünk, ahol sokkal nagyobb sikert tud aratni egy olyan dolog, ami egyből visszaad valami élményt, és nem pedig hosszú távon ad valami fontosat. Ezért nem érdemes idézőjelben egy fiatalnak elolvasni egy könyvet, vagy színházat venni magához. Ez persze tényleg nem így van. Azt hiszem, hogy minden korban a fiatalok is a felnőttek alapjaiban ugyanolyanok. Egy kicsit a külső viszonyok azok változtatni tudnak. Nagyon jó példa, hogy vesszük azt a helyzetet, a vírus helyzetet, ami körülöttünk volt, vagy van, hogy egy ilyen helyzetben hogyan találjuk meg magunkat, hogy esetleg folytatjuk-e azt az utat, hogy az Instagramban minden benne van, ami az én életemben kell, ami szükséges, vagy nem tudom, leveszek egy kosztolányit, akár ha nem is megveszem, de bejövök a könyvtárba, és mégis beleolvasok, hogy miről beszél ő.
Szerintem mi kell ahhoz, hogy bejöjjön és leemelje a könyvtárból a polcról a könyvet, és ne az Instagram elé üljön, és ne ott keresgessen?
Legfőképpen azt hiszem, hogy jó példák. Olyan emberek, akikkel mondjuk el lehet jönni a könyvtárba. Most ez lehet szülő, lehet egy példakép, mondjuk Vecsei H. Miklós, őt nagyon sok fiatal szereti. Szóval legfőképpen példa, hogy mondjuk könyvtárba járni, vagy antikváriumba járni sem gáz, hanem értékes, produktív és a lényünk része.
Mennyire olvasnak könyvet a te generációd, a körülötted lévő fiatalok?
Azt hiszem, hogy nem eleget. Ez sajnálatos a tankönyveken kívül, de még az sem mindig, saját tapasztalat. Vagy úgy indul el egy ember az útján gyerekkorból, hogy jó példát lát, és azt látja, hogy szülők is olvasnak, tudom, olvasó szakkör, és akkor egy ilyen irányba elindul, és felfedezi azt, hogy milyen jó olvasmány a VUK, vagy a Pál utcai fiúk, vagy bármi. Vagy pedig nem szerettetik meg vele az olvasást, mondjuk a tanítónénik, és egy olyan irányba indul el, ahol egy olyan életet él, ahol ez nem feltétlenül fontos. Én sem feltétlenül az az ember voltam, aki nagyon sokat szeretett olvasni kiskorában. Én nem olyan rég jöttem rá, hogy ez mennyire fontos, és lett egy 50 feletti darabszámra antik könyv gyűjteményem. Úgyhogy különböző irányok vannak, de meghatározó a gyerekkor.
Téged melyik könyv volt az, ami nagyon inspirált, vagy mi az a kedvenc könyv, amit mindenképpen bemutatnál?
Szerintem a legelső ilyen élményem vagy a Pál utcai fiúk, vagy az Egri csillagok. Legfőképpen talán a Pál utcai fiúk. Ez egy olyan élmény volt, amit hogyha mondjuk ma is levennék a polcról, akkor ma is ismerős lenne, és minthogyha otthon érezném magam az olvasása közben. Ez volt az, ami elindított. Aztán ami tizenévesen újra megszerettette velem az olvasást, akár a költészetet, az Pilinszky volt. Ami meg mondjuk egy viszonylag új felfedezés és csodálatos találkozás, az Hamvas Béla. Megint nem mindenkinek tudom ajánlani, de mondjuk a Babérliget könyvben nagyon sok olyan írás van, ami mindenkinek való, és annyira csodálatos, hogy megint csak viszem az Erzsébet térre, és mutogatnám mindenkinek.
De Kristóffal ne csak az Erzsébet téren találkozunk, hanem jó sok filmjét nézzük. Még köszönjük szépen, hogy itt voltál. Folytassuk lelkes fiatalokkal, akik fiatalokkal, gyerekekkel foglalkoznak. Szollár Nikoli Zsanna, a Kanizsai Fiatalok Közösségének elnöke, és Fási Barnabás, a közösség alelnöke. Két beszélgető partnerünk, szervusztok. Hogy zajlik most az életetek, hogy újra lehet színdarabokat tartani, próbálni, újra visszatérhetünk talán egy kicsit a régi kerékvágásba?
Ahogy kijött a határozat, hogy már lehet menni, nekünk már 4 előadásunk le lett szervezve egy nap alatt. Nagy örömünkre azt vettük észre, hogy a gyerekek is rájöttek arra, hogy ők ezt mennyire szeretik csinálni, hiszen amikor benne vannak egy normális időszakban, és kifáradnak, most ez nagyon jó tanuló pénz volt nekik arra, hogy értékeljék azt, hogy ők mivel foglalkozhatnak. Az eddigi időszakban mi aktívan tartottuk a kapcsolatot a gyerekekkel, online próbákat tartottunk, vagy beszélgetéseket, szóval megtaláltuk azokat a pontokat, ahol mi tudtunk velük dolgozni. Egyéni próbák, tehetséggondozások, egyéni énekfelkészítések, beszélgetések, az nagyon sok volt, nagyon sok gyerkőc magába fordult sajnos.
Novembertől fogva minden kulturális intézmény zárva tartott. Hosszú távon ti hogy látjátok, hogy mi lesz a kultúrával?
Ránk vonatkozva én úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy most le kellett állnunk, de ezt túléltük és végigküzdöttük, most mind a talajvíz fölfelé is megyünk előre, és minden lehetőséget megragadunk azért, hogy még szélesebb körben. Ugyanúgy, ahogy a gyerekeknél, nálunk is úgymond egy tanuló pénz volt arra, hogy mi is ugye ugyanazt csináljuk minden nap folyamatosan. Már a 3. héten, amikor nem tudtuk azt csinálni, akkor jöttünk rá arra, hogy mennyire hiányzik az nekünk, hogy menjünk és pörögjünk és szervezzünk, és ez kell mindannyiunknak.
Azt halljuk évek óta, hogy a digitális világ mennyire beszippantja a mai fiatalabb generációt. Most ugye ez az online lét, ez talán még jobban ráerősített erre. Mit tapasztaltok akkor ezzel kapcsolatban?
Ha valaki azt állítja, hogy a gyerekeket nem lehet kimozgatni a virtuális világból, akkor az valamit nem jól csinál. Mert a gyereket igenis is meg lehet fogni, figyelemre vágynak. Ha ezt megkapja, akár egy csoporton belül, akkor ő nem fog jobban szeretni a gép előtt magányosan ülni, mint mondjuk bejönni egy közegbe, ahol tudja, hogy szeretik. Én nekem az általános tapasztalatom, nálunk is nagyon sok az úgynevezett kocka, hiszen így hívják egymás között azokat a gyerkőcöket, akik tényleg nagyon a gépre vannak ráfókuszálva. Ez már nekik is sok volt. Szeretnek kimozdulni amúgy a gyerekek, én nem gondolnám, hogy ők. Nagyon ritka kivétellel, de nem mindenki szeret bezárkózni a saját szobájába. Szerintem kimozgathatóak ők abból az állapotból, hogy egyfolytában a gépet nyomják, hát most meg aztán főleg.
És a diák színpadon mennyien jelentkeznek? Tehát mennyire nehéz mondjuk egy ilyen kifejezetten kulturális dologra rávenni a gyerekeket?
Igen, hát most a színjátszóban vagyunk. 19.
Az sok vagy kevés?
Előtte nem volt ekkora létszám.
A diákszínjátszós fiúkból kevés. Nagyon jó elmondani azt, hogy attól függetlenül még mindig sokan vannak a színjátszóba, és vannak érdeklődők is. Minden évben jönnek be új emberek, és biztos vagyok benne, hogy most is fognak jönni új emberek.
Kiből áll a diákszínpad közönsége? Szintén diákokból, vagy felnőttekből is?
A közönség az most már azt mondhatjuk, mondjuk most fogjuk a gálánkat tartani, most már a Megyeszai Házba kellett megszervezni, és 200 fős nézőseregre számítunk, mert egyfelől vannak a család, ugye azért az nagy százaléka. Öreg diákok jönnek visszasegíteni, tehát olyanok, akik mondjuk 10 évvel ezelőtt voltak, és ők jönnek. Vannak olyan nézők is, akik ismerik a csapat munkáját, ugye nem tartoznak hozzánk, vagy diákhoz, de értékelik, amit csinálunk.
Ahogy itt hallgatlak benneteket, azért az lecsapódik bennem, hogy itt azért nagyon komoly nevelési munkáról is szó van. Erre lennék kíváncsi, hogy ez amúgy mennyire nehéz, és mennyire kell teljesen beletenni magatokat.
Ugye most mi úgy állunk össze, hogy vagyunk hárman az egyesületi elnök és az elnökségi tagok, és van még rajtunk kívül plusz 5 segédoktató. Azt tudni kell, hogy mi hiszünk a fiatalokban és a vezetői képességükben, tehát nekünk a legfiatalabb segédoktatónk 16 éves. Nagyon sok problémája van amúgy is a csoport legtöbb gyerkőcének, hiszen mi olyan problémás gyerekekkel foglalkozunk, akik vagy érzelmileg sérültek, vagy hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek.
Ők találnak meg inkább benneteket? Ez miért lehet?
Igen. Egy anyuka nagyon aranyosan megfogalmazta ezt egyszer, talán nem vesz is értésnek, ha lopom a mondatát, azt mondta, hogy a fura embereket találnak. Én sem olyan körülmények között nőttem fel, amire azt mondtam volna, hogy ideális egy gyerek számára. Talán éppen ezért sokkal érzékenyebben veszem ezeket a dolgokat. Azok a gyerekek, akik biztonságos közeget találnak maguknak, ők ezt mondják. A mások által is hallják, hogy itt azért odafigyelünk a tanulmányi átlagukra is, tehát ha valaki elkezd rontani, mi azért is az orrukra koppintunk. A másik, amin szoktak nevetni a gyerekek, én simán megcsinálom azt, ha az utcán látok egy magányos gyereket, és azt érzem, hogy valami nem stimmel vele, én simán odaállok elé, hogy itt a névjegyen várlak a színjátszó csoportba, és eljönnek. És nagyon sok tanítványunk van, így, hogy megállítottam az utcán.
Megkerülhetetlen a kérdés, hogyha már is podcast és könyvtár, hogy akkor milyen szerepet tölt be az életetekbe, vagy a hozzátok járó gyerekek életébe a könyvtár. Olvasnak-e, és fontos-e mondjuk az, hogy olvassanak, vagy például, hogy könyvtárba járjanak?
Nagyon sok olyan könyvet szereztem be az évek során, amit tudom, hogy a gyerekeknek bele tudok nyomni a kezébe, hogyha esetleg feljönnek hozzám, mert nálunk elég gyakran megfordulnak a gyerekek. Én azt érzem személy szerint, hogy nagyon sok gyerkőcöt tudtam ösztönözni az olvasásra, és van is a csoportnak egy olyan könyve, ami hajléktalanokkal való szociális munkát írja le szépen gyakorlatilag, és van egy ilyen kihívásunk, hogy aki elolvasta a könyvet, ráírja a dátumot, hogy mettől meddig olvasta, és ott a neve. Ezt mindig kiadogatjuk nekik.
Miért pont ezt?
Mert ugye nekünk van egy karitatív csoportunk is, mi ezekkel a gyerkőcökkel járunk a hajléktalan szállóra, a családok átmeneti otthonára, húsvéti karácsonyi mosolyvarást tartunk, adománygyűjtéseket szervezünk, családokat segítünk. Ők, mivel olyan helyzetből jönnek, sokkal érzékenyebbek erre, és megtanulják azt, hogy mi az empátia, akik meg normál családtípusból jönnek, és azt mondhatni, hogy ezt az egészet átérzik, és elfogadják. Szóval visszatérve a könyvekre, ugye mi színdarabokat olvasunk bent a teremben, illetve verseket folyamatosan. Minden nyáron a nyári táborban van legalább egy vagy kettő színdarab, amit végigolvasunk, amit elolvasunk a gyerekekkel. Volt már többször olyan alkalom, hogy könyvtárban volt nekik valamilyen feladat kiadva.
Tehát ha megteremtik nekik az igényt, akkor ők ezzel élnek.
Online színjátszó órát tartottam, és 2 órát le kellett volna fednem, csak gondoltam, egy kis plusszal készülök nekik. Kidolgoztam egy online szabaduló szobát, ahol alapul vettem Dante-nek az isteni színjátékát, kódfejtéssel, mindennel együtt. Furcsa volt, mert az elején azt hittem, hogy akkor az lesz, hogy megpróbálják kitalálni, hogyan is egyből rákeresnek, stb. Nem, ők elkezdték el olvasni Dante isteni színjátékát, hogy biztosak legyenek benne, hogy akkor jó úton fognak tovább menni. Mert
ha valaki mondjuk olyan helyzetben van, hogy mondjuk segítségre szól, vagy bármi, melyik könyv lenne az, amit ajánlatok neki, vagy számotokra mi volt az a könyv, ami úgymond meghatározó volt, meghatározó élmény volt?
A számomra nagyon meghatározó az egyértelműen a Tartuffe volt Molière-től, mégpedig azért, mert az volt az első darab, amit megrendeztem. A mai napig amúgy az egyik kedvenc meghatározó színdarabom. Amit pedig fiataloknak ajánlanék, az egy nagyon aranyos könyv. Megtudnád, hogy szeretlek, meg kellene öljelek. Kamaszoknak szóló könyv amúgy. Fiatal lányról szól, aki kémiskolába jár, és kémeknek képzik őket. Vicces, szórakoztató, aranyos, van benne egy pici romantika így kamaszosan, és az iskolai létet egy kicsit más formába vetíti. Nagyon nagy szívvel ajánlanám.
Nagyon fantazis voltam világéletemben, fantazis és sci-fi is. Volt egyetlen egy olyan trilógia, ami szerintem azt mondhatnám, hogy az volt az első olyan könyv, amit ténylegesen úgy éreztem, hogy na, ez komoly. Ez a Mark Lawrence-nek a Széthullott Birodalom trilógia, a Tövisek hercege, a Tövisek királya és a Tövisek császára. Nálam ez volt az a trilógia, amit még a mai napig képes vagyok még egyszer újra elkezdeni, mert minden egyes pillanatban magával ránt.
Köszönjük szépen. Természetesen az elhangzott könyvek megtalálhatók itt a Halis István Városi Könyvtárban. Mi köszönjük ismét a figyelmüket, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.